testvérek, most a levelek közül válaszolnak, én tudja, hogy az első levelekből olvasom az igét, a második fejezetből olvasom a hatodik és következő verseket, 12. verssel bezárulnak. Tehát első Korintusi levél, második fejezet, hatodik verstől. Mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg. Hirdetjük, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk kinyilatkoztatta ezt az Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami az Istenben van, csak az Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Kedves testvéreim, mi magunk rontjuk el az életünket. Ez a ma esti témánk. Mi magunk rontjuk el az életünket. Három előkészítő gondolat után térek majd rá a lényegre. Az első gondolat ez, az emberek nem tudják, hogy elrontják az életüket. Nem akarják elrontani, azt hiszik, jól csinálják, aztán mikor már nagyon összeszorul a burok az életük körül, akkor kezdenek el jaj veszékelni, elrontottam, elhibáztam. Nem tudják. Azt hiszik, hogy jól csinálják. Kicsit úgy vagyunk ezzel, mint a rák betegséggel. Az az alattomos a rák betegségben, hogy amikor kezdődik, nem fáj. Az egész szervezet már tele lehet szóródásokkal, áttételekkel, és nem fáj. Amikor már fáj, akkor már nagy baj van. Hát sajnos így vagyunk az emberi élettel is, hogy nem fáj. Az embereknek nem fáj az, hogy elrontják. Csak amikor már nagy baj van, amikor már szinte gyógyíthatatlan, akkor fáj. Az egyik gondolat. A másik ilyen előkészítő gondolat az, hogy ha egy populációban, egy nagy társadalomban, mondjuk Európában milliók nagyjából ugyanúgy rontják el az életüket, akkor egy következő egyet természetesnek találja, hogy beáll a sorba a milliók közé, és nem vesz észre, hogy a milliókkal együtt az ő élete is tévútra terelődött. Tehát azért, mert milliók ugyanúgy csinálják, azért lehet, hogy elrontjuk a dolgot milliókkal együtt. De a másik gondolat. A harmadik ilyen előkészítő gondolat pedig az, hogy amikor már éledezünk a halálból, akkor onnét visszatekintve látjuk, hogy ilyen iszonyatos halálba voltunk, vagy tévedésbe voltunk, mielőtt megtaláltuk volna az utat. Na, ezek az előkészítő gondolatok. Magát a témát, testvéreim, úgy akarom elétek tárni, hogy először fölvázolok egy gondolati szerkezetet, és aztán megpróbálom azt élő szellemi tartalommal felruházni. A gondolati szerkezet pedig a következő. Sokféle területen rontjuk el az életünket, most csak háromról fogok szólni. Elrontjuk a dolgunkat Istennel, elrontjuk a dolgunkat önmagunkkal, és elrontjuk a dolgunkat a másik emberrel. Ez a három, de még másik két szerkezeti elemet is ide tagoljunk. Az emberi életnek vannak lehetőségei, de vannak korlátai is. Ez is a szerkezethez tartozik. minden területen vannak lehetőségeink. Az egyik baj az, hogy ezeket a lehetőségeket nem aknázzuk ki. A másik az, hogy minden ember létnek, a legnagyszerűbbnek, az übermensnek is megvannak a korlátai. Itt meg az a baj, hogy nem tiszteljük a korlátokat, túl akarunk szaladni a korlátokon. Tehát vagy a lehetőségeinken innen maradunk és úgy rontjuk el az életet, vagy a korlátainkon is át akarunk törni és úgy rontjuk el életünket. Na ez az a 3+2-ből álló gondolati szerkezet, amiben most el akarom mondani a mondani valóimat. Tehát elrontjuk a dolgunkat Istennel, aztán majd szó lesz arról, hogy önmagunkkal, meg másik emberrel, és mind a hármat és mind a többit is úgy rontjuk el, hogy a lehetőségeinken innen maradunk, vagy fanatikusan nekiruttatunk az élni akarásnak és Isten akarásnak és a korlátainkon is túl akarunk törni. Tehát az első most ez, hogy Isten. Csodálatos lehetőségeink vannak az Istennel való kapcsolat megtalálására, kiépítésére, de elrontjuk ezt a kapcsolatot Istennel. Elrontjuk, és pedig nem kell részletezni, úgyhogy elsekélyesedik a vallásosságunk, hideg tanításokká, merev dogmákká csontosodik, ritusokká lesz, felszínes lesz, vagy félünk az Istentől, vagy pedig olyan vakmerően akarunk betörni az isteni életbe, hogy az már határsértés. Tehát vannak ilyen dolgok, de most a lényeget szeretném összesülíteni abban, hogy az Istennek a mélységeit kell átélnünk, ez a mi nagyszerű lehetőségünk. Így, ahogy hallottuk a korintusi igében, a lélek mindeneket vizsgál, még az Isten mélységeit is, és nekünk adatik ez a lélek, az isteni szellem, hogy mindent vizsgáljunk mélységeiben és mindenek fölött magát az Isten és az Isten mélységeit. Na rövidre fogom, az én gondolatom itt summásan az, hogy elhibázzuk az Istennel való dolgunkat azzal, hogy nem merülünk bele az Isten mélységeibe, pedig erre lehetőségünk van, erre meghív minket az Isten. Tartalmilag annyit, hogy az Isten mélységeibe a Golgotai keresztnél lehet belemerülni. A Golgotai kereszt az a titokzatos pont, ahol a legtöbb lett nyilvánvalóvá az isteni valóságból, még abból, hogy az Isten szeretet. Amikor Jézus imádkozott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekeztek, ebben az én megítélésem szerint az a félelmetes dolog történt, hogy az Isten szeretete lefogta Istennek a kezét, amelyik méltán emelkedett volna ütésre. Az Isten szeretete lefogta az Isten ítéletre sújtó kezét. Még élesebben fogalmazva, az Isten szeretete tehetetlenné tette a mindenható Isten. Ez egy félelmetes mondat, elismerem, de valahol itt vannak az Istennek a mélységei. Még egyszer, tehát az Isten szeretete tehetetlenné tette a mindenható Isten. És mindenféle Isten ügyünkben erről van szó valami módon. Ez a keresztnél lett a leginkább felejthetetlenné, a leginkább megragadhatóvá, és itt van az a lehetőség az Isten mélységeibe belemerülni. Az Isten szeretet velem is ezt cselekszi, az Isten szeretete körülvesz, Isten szeretete föltartóztatja Isten kezét, amellyel méltán oda sújthatna életemre. Na, mondom, ezt megítélésem szerint az a mélység, amiben angyalok kívánkoztak betekinteni, amiben az Isten szentjei áhítattal tekintettek bele, és ez a mi nagy lehetőségünk, hogy jobban-jobban belemerülünk ebbe a misztériumba, Isten szeretetének a valóságába, amely tehát legyőzte a mindenható Istennek erejét, hatalmát, igazságát, igazságosságát, hogy győzzön mindenekben az Isten szeretete. Nos, ez az Istenre vonatkozóan a mi lehetőségünk, és aki igazán rendezni akarja Istennel a dolgát, annak ebbe az irányba kell elindulnia. A Golgotai keresztnél kell elindulnia, és ha még úgy közelebb részletezhetném ezt, akkor arról kellene szólni, hogy a Jézus Krisztus egész története, az a kötél hágcsó, amin le lehet ereszkedni az Isten mélységeibe, és a Szentléleknek a lámpása az a világító segítség, amelyik ebben a mélységben eligazít minket. Itt van a lényeg, testvérem. Aki nem ezt cselekszik, az elhibázza, saját maga hibázza, esetleg vallásos ritusaival, vallásosságával maga hibázza el az Istennel való dolgát. Az Isten mélységeibe leereszkedni a Jézus történetnek a kötélhárcsóján és a Szentléleknek a világosságánál. Ez a mi hallatlanul nagy lehetőségünk, és itt van mellette mindjárt a korlátja ennek, mert minden szent, minden misztikus pálapostoltól kezdve el egészen Szent-Exupérybe és a többi modern misztikusokig, Rilke és a többiekig, mindenki ebbe a isteni mélységbe szeretett volna jobban-jobban lehatolni, beljebb hatolni, de amint mondottam, lehetőség és korlát, ez a mi ember sorsunk, a korlát az, hogy tükör által homályosan látunk, és a korlát az, ami a II. Korintusi levél 5. részében így hangzik, amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. Itt vannak a korlátaink, amennyire élni kellene a lehetőséggel, hogy mélyebbre, mélyebbre az Isten szeretetében, ugyanúgy tiszteletbe kell tartani ezt a korlátot, hogyha igazán rászomjazunk az Istenre, és szinte mértéktelenné lesz az Isten szomjúság, akkor ott van az, hogy tükör által homályosan, és amíg e testnek a kötelékében élünk, ami olyan hal van, ami semmiféle buzgósággal, erőszakkal, kegyességgel nem lehet áttörni. Ez tehát az első fejezet. Elrontjuk a dolgunkat, amikor nem ezt az utat járjuk, hanem ismét mondom, valami más dogmatika, ritus, vagy valami keresztény prakticizmus, amik mind tiszteletre méltók a maguk helyén és az igaz összefüggésben, de nem helyeztetik ezt a lényeget. Belemerülni Isten szeretetébe, amely a Golgotai kereszten lett leginkább átélhetővé. Isten szeretete föltartóztatja Isten haragját, ítéletét, és tehetetlenné teszi Isten. Csak arra képes az Isten, hogy szeressen. Nagy misztérium ez, ezen az úton kell vele ereszkedni az Isten mélységeibe. Úgy megemlítem, ez persze kép, hogy mélység, magasság, a középkori ember a magasságban kereste az Isten, a modern ember a mélységekben keresi az Isten, és jó irány ez is, hogy a mélységekben. Amint mondottam, Jézus Krisztus történetén áll direkt az Isten mélységeibe, de egyéb területeken is lejárdosáltan kereste az anyag szívét. Ő az anyag mélységeibe akar behatolni, és amikor egészen mélyen behatolt az anyag szívéhez, szívéig ott találta az Isten. És mindnyájunkat érhet ilyen boldog meglepetés, hogyha a felszínes, sekélyes életünket akármilyen ponton a mélység felé gazdagítjuk, akkor a mélységről mélységre tudunk alábszállni, ott találjuk az Isten. A második fejezet, elrontjuk a dolgunkat önmagunkkal is. Önmagunkkal is. Elrontjuk az életünket. most ahhoz, hogy ezt megértsük, és itt megint a lényeget tudjam elmondani, egy gyors, rövid antropológiai vázlatot tárok elétek. Kicsoda az ember? Nekem leginkább ez a meghatározás tetszik, ezt már sok év óta hiszem vallom. Az ember test, lélek és szellem funkcionális egysége. Ezt néhány évtizeddel ezelőtt egy sebész főorvos, némelyek emlékeznek a nevére, dr. Rökivár, ő fogalmazta meg annak idején, az ember test, lélek, szellem funkcionális egysége. Most testvéreim, az én létezésemnek a súlypontja, a műhelye, az irányító laboratóriuma, az én, a személyiség, a pszichikum jelen pillanatban, jelen létformánkban, és a mi pszichés életünkhöz viszonyítva határterület a testi világ, az anyagi világ, ahonnét a testi érzékszerveinkkel veszünk jelzéseket, és határterület a mostani létformánkhoz a szellemi világ, ahonnét szellemi érzékelő szerveinkkel veszünk jelzéseket. Tehát ez az én antropológiám röviden. Pszichés életet élek, két határterületen, keskeny mesgyén gyalogolok, járom a zarándok utamat, határterület az anyagvilága, kapom onnét a jelzéseket, határterület a szellemi világ, onnét is kapom a jelzéseket. A pszichém az a műhely, amely feldolgozza, a rendeltetésem, mondom csak távirati stílusban, a rendeltetésem az, hogy az anyagi világból jövő jelzések bennem megszentelődjenek és imádattá, minősüljenek át Isten felé, és a másik oldalon az Istentől jövő impulzusokat be kell dolgoznom az anyagi világba, formálni, megszentelni kell az anyagot. Tehát még egyszer, az anyag az én lelkem szűhén műhelyében imádattá szentelődhet Isten felé, és az Isten jelzések, a szellemi világ jelzések ugyancsak az én szűhén műhelyében, az anyagi világ felé történő látomás, kreativitás, impulzív erő közlés, hogy ezt a világot szebbé, gazdagabbá tegyem. Ez az optimális eset, ez az Isten gondolata. Most Pál apostol azt mondja, hogy az ember testiessé lett. Erről a keskeny mesgyéről lesodródott a testvilágába, és főként testi impulzusokat vesz, a testi érzékei működnek, eltompultak az érzékei a szellemi világ felé, és ezért a programja, a célja, a vágya, az öröme a testi világban van. Ez az embernek a nyomorúsága. Így rontja el az ember az életét, hogy a keskeny útra, ami az Isten állította, amiben harmónia van, csodálatos fantázia van, Isten bele a természetbe, a természetet az Isten felé, ahogy mondják, az Istennek a világ felé fordított arca Jézus Krisztus. Jézus Krisztusban kapjuk meg az igazi küldetésünket, és a természeti világnak az Isten felé fordított arca az ember. Na, elég ennyi. Ha így van, testvéreim, akkor elrontjuk az életünket, amikor a keskeny útról lesodródunk, és a testiességnek a világába akad el az életünk. És itt visszatérek arra, hogy Európa, nyugati kultúra, nem Marx Károly és a barátai meg követői teremtették meg a materializmus meg az anyagelvűséget, hanem már előttük Európa elveszített valamit, megtagadott valamit, és ez a elvilágiasodott, elanyagiasodott Európa produkálta Marx Károly és a továbbiakat. És a marxizmust úgy lehet túllépni, ha sok millió ember megtalálja a harmóniát a testi és a szellemi világ keskeny útján. Kár vitázni, ideológiai csatákat vívni, itt az egzisztenciák döntik el a dolgot. Azért van szabad vadász területe a marxizmusnak, mert már lecsúszott a világ valóban a matéria szintjére, és ott megrekedt. Ezt nem lehet se teológiai, se ideológiai vitával eligazítani. A millió, meg százmillió ember visszatalál erre az isteni rendre, hogy a szellemi és lelki világ érintkezési mezgyéjén járom az életemet, akkor túllép az emberiség ezzel a mostani anyagelvű világon és a mostani gondolkodásán. Itt van tehát az, hogy magammal van bajom. Mert én magam is a milliókkal együtt elsodródtam. És itt van a lehetőségem, hogy visszataláljak erre a csodálatos útra, amire Isten állított, amikor emberré formált. Tehát persze itt vannak a korlátaim. Korlátaimhoz tartozik az, hogy bizony atyáimtól örökölt hiába való életet élek már, genetikusan sok nemzedékre visszamenően. Bizony az a valóság, az a genetikus örökség, amit hordozok a sejtjeimbe, az bizony erőteljes korlát és nagy kegyelem, emberen túli segítség kell ahhoz, hogy ezt a genetikus örökséget, amelyik már letáborozott a testiesség világába, hogy ezt a genetikus örökséget felerősítse úgy, hogy emberré legyek a szónak ebben a bibliai értelmében. Ez tehát a második gondolat, elhibázzuk az életünket, de hiszen már elhibázottan születtünk, anyám méhétől fogva, már elhibázott, elrontott az életem, mert már sok nemzedék, mondom, letáborozott az anyagvilágában, és úgy érzi, hogy ez jó, ez a végső valóság, itt kell megtalálni az örömömet, hiszen hamarosan jön a halál, és akkor mindennek vége. Magunk hibázzuk el az életünket, amikor elfogadjuk ösztönösen, vagy már az anyatejjel magunkba szívtuk ezt az egész szemléletet. Ismét mondom, a gyógyulás útja, a bűnösség útja visszatalálni a keskeny útra. Anyag és szellem mesdjéért az Isten papjává lenni, úgy, hogy viszem az Isten gondolatát a világba, és a természet papjává lenni, és a természet hódolatát az én szívében át imádat formájában Isten felé vinni. És a harmadik terület, ahol mi magunk elrontjuk az életünket, ez a harmadik terület az emberi kapcsolatok világa, ez megint egy óriási terület, és itt szinte megint csak válogatni kell, mert nem tudjuk az egész területet átölelni. Kiválogattam, kivettem ennek a nagy világnak egy szektorát, a legfontosabbat, a legdinamikusabbat, férfi és nő kapcsolatát. Elhibázzuk az életünket férfi-nő kapcsolatainkban. Ez a harmadik fejezet ma este. Úgy mondottam, hogy a legdinamikusabb, és ezt komolyan gondolom, testvéreim, vannak dinamikus kapcsolatok anya és gyermeke között, férj és feleség között, és barát és barát között, de ami ennek a magvában van, az a legdinamikusabb minden relációban, és az, amiben a leginkább adós a kereszténység mondani valóval, mivel a kereszténység nem érti gyakorlatilag évszázadokon át hamis mértékkel mért, és nincs mondani valója azon kívül, hogy nem, fiaim, ne tegyétek, ez az egyház mondani valója ez a területen, és ez elégtelen, valamit mondani kell, mert itt hibázódik el a legtöbb ember élete. Ahol baj van, ott nem kell messzire menni, kiderül az, hogy a férfi-nő kapcsolat a gyökérnél. Nos, testvérem, erről valamit mondok, de úgy cselekszem, hogy elrejtőzöm kejárdő sárgen mögé. Ha akarjátok gyávaságból, de mondom azért, mert olyan szépen úgy sem tudnál elmondani, mint te, János Arden, és olyan megrendítő, mint ahogy ő mondja el a dolgot, nem tudnám elmondani. Majd mondom én a magamét is, de azért most engedjétek meg, hogy elrejtőzze Sárden mögé, te járja Sárden mögé, és olvassak valamit az ő gondolataiból, elhoztam ide ezt a hatalmas kötetet a műveiből, szemelvényeknek a legszebb, leggazdagabb magyar gyűjteményét, és olvasok belőle valamit, ami önmagáért lesz, aztán majd talán mégis fűzök hozzá néhány szót. Ha látjátok, a könyvnek legvégén vagyunk, és tényleg az ő munkásságának is a végén, amikor számot ad az egész szellemi fejlődéséről, akkor nem tudja lezárni a művét, anélkül, hogy ne szólna a nőiről. Nem a nőről, így mondja, a női. Das ewig weibliche. A nőiről szól valami, persze ő franciául mondta, csak én most németül mondtam. Tehát erről a nőiről azt mondja. Amikor ezeken a lapokon beszámolok belső látásom történetéről, egy lényeges elem hiányoznék, ha befejezésül nem beszélnék erről is. Tehát már elmondotta csodálatos gondolatait a kozmogenezis, a biogenezis, a krisztogenezisről, hominizáció, humanizáció, krisztianizáció, csodálatos ívelési gondolatokat. Ezt mind-mind elmondotta, azt mondja, nem lenne teljes, ha nem beszélnék erről. Attól a kritikus perctől kezdve, amikor elhagytam a régi családi és vallási formulákat, és kezdtem megtalálni és kialakítani magamat, minden csak női szem sugárzatában és befolyására bontakozott ki bennem. Mert éreztük, egy jezsuita szerzetes volt, aki vallja azt, hogy mind halálra hűséges volt a jezsuita esküjéhez. És azt mondja, hogy amikor elhagytam a régi dolgokat, és kezdtem megtalálni magamat, minden csak női szem sugárzatában és befolyására bontakozott ki bennem. Persze ne várjanak itt tőlem mást, mint csak a férfi általános vallomását. Lelkem legmélyéről szinte imádó érzelem szállt azok felé a nők felé, akiknek meleg szíve és bája cseppenként ivódott legkedvesebb gondolataim belejébe. Csodálatos mondat. A legmélyebb, a legfilozófikusabb, a legteológusabb, a legistenesebb gondolataim belejébe cseppenként hatolt be a női valóság. De bár ebben a témakörben nem szolgálhatok adatokkal, leírásokkal, annyit mégis határozottan állíthatok, hogy fokozatosan született meg bennem két meggyőződés. Róluk szeretnék tanúskodni, koromhoz illő józan nyugalommal és elfogulatlanul. 70 éves, 71, 72 volt, amikor ezt írta. Először is jó magam vitathatatlanul hiszem azt, hogy a férfi, még ha igen-igen átadja is magát egy eszme vagy az Isten szolgálatának, csak akkor juthat lelki érettségre és teljességre, ha valami érzelmi hatás is éri. Mint ahogy lehetetlen élni fény, oxigén vagy vitamin nélkül, ugyanúgy a férfi, egyetlen férfi sem mellőzheti a nőit. Ez napról napra nyilvánvaló tény. A második meggyőződésem pedig ez. Bár a nemek beteljesítő találkozása az emberi pszichében alapvetően fontos és szervező erejű, jelenleg nincs világos képünk arról, miként működik ez a mindent megalapozó kiegészülés, és melyek a legjobb formái. Hát egész életén át élt ebből a misztériumban, és a végén meg, hogy nem tudom, hogy ez hogy működik. nincs világos képünk arra, hogy ez a megalapozó kiegészülés, mindent megalapozó kiegészülés, hogy ez hogy történik, és melyek ennek a legjobb formái. A gyermeknemzésre szánt házasság és a vallási tökéletesség között még hiányzik számunkra egy harmadik út. Nem azt mondom, hogy ez a harmadik megoldás a kettő között középső utat jelent, nem. Én felsőbbrendű útról beszélek. A nemek kölcsönös vonzódásában rejlő és kifürkészhetetlen erőktől nem durva szakítással kell elfutnunk, hanem magasabb fokra emelve, sublimálva kell őket meghódítanunk. Egyre határozottabban meg vagyok győződve, hogy itt rejlik a tisztaság titkos lényege és a jövőben ráváró nagyszerű szerepe. Hát ez persze még legalább 3-4-szer el kellene olvasni, hogy az egész gazdagságát értsék a testvérek, de annyit hozzámondok, és akkor mindjárt közelebb lesz az egész így hozzánk, hogy ezeket a sorokat az ő életrajzának a tükrében még világosabban értjük. Most már egész tragikus gazdagságába kibontakozik Teilhard de Chardin élete. A meg nem értéseknek a döbbenetes sorozata az egyháztól, a tulajdon egyházától, a tulajdon jezsuita szerzet rendjétől kapott ütéseknek a döbbenetes sorozata, a számüzetéseknek a sorozata, Párizsba nem volt szabad betenni a lábát, mert ha betette a lábát Párizsba, azonnal úgy gyülekeztek köréje, hogy azt nem lehetett elviselni, hogy egy ilyen téptanít, egy ilyen eretnek köré így gyülekezzék az ifjúság, az egyetemi tudósoknak a sereget. Kitiltották Párizsból, számüzték Kínába, számüzték Afrikába, egy többenetes sorozata a számüzetéseknek, amelyeket nem emelt fővel fölényesen viselt, hanem igenis megvagy idegösszeomlásokkal viselt, súlyos idegösszeomlásokkal viselt, és mégis kibírta, mert volt egy valaki, egy nő, akivel sose volt testi kapcsolata, biztosan veszett, hiszek neki, mert ő vallotta, hogy sose volt testi kapcsolata, de volt egy nő, aki tartotta benne a lelket. Itt van a vigiliának az a száma, amelyikben ennek a nőnek a levelezése napvilágra került, egy része legalábbis. Amikor az első számüzetésébe küldték 1939-ben Kínába, akkor már ismerték egymást, és nagyon elmélyült kapcsolat volt közöttük, de hát engedelmes volt. Jó lehet ez a nő fölvetette a kérdést, hogy kell ekkora engedelmességet vállalni, amikor az Úristen neki ilyen talentumot adott, szabad ezt a talentumot így elásni, és ő azt mondotta, hogy az engedelmességre esküdtett, és engedelmeskedik, tehát elindult, és ekkor utolsó levélváltás közöttük, ő felel a levélre, amivel útjára bocsátotta ez a nő, Teilhard de Chardin. Köszönöm, hogy azt mondta nekem, örömben és békében induljak el. Erre a szóra van szükségem, és hiszem, hogy Isten éppen az ön révén mondja ezt nekem. Isten mondja az ön révén nekem azt, hogy örömmel és békével induljak a számüzetésbe. És nem véletlen az, hogy amikor végrendelkezett Teilhard de Chardin minden szellemi hagyatékát nem a jezsuita rendre, és nem a katolikus egyházra hagyta, hanem személy szerint erre a nőre. Ennek a nőnek a kezében van szabad rendelkezéssel minden kézirata, minden levele, mindene. Nem beszél ez valamiről? arról a bizonyos harmadik dolgot, amiről itt beszélünk. Úgy tűnik, hogy átél valamit fejed és elved abból, hogy a gyermeknevezésre berendezett házasság egy intézmény, a durva elfutás az egész problémától, amit neki parancsba adott a szerzetrendje, az a másik. És valahol van egy harmadik út, és anélkül, hogy ő meg tudta volna fogalmazni, igazából megélte ezt a harmadik utat. Azt mondja, itt van valahol a tisztaságnak az isteni misztériuma. Na hát testvére, nekem is van sok mondani való ez ügyben, de majd amikor eljön az ideje, mondom. Most csak egy valamit, amit hozzá kötök ahhoz a mondókához, ami idestól az egész országban ismeretes lesz. Van néhány kifejezés, szálló ige, bölcsesség, amit itt a szószéken mondok el, ami aztán alá gyűrűzik. Hát az egyik ilyen mondás az, hogy tagadd meg magadat, de ne tagadd meg a magodat. Nem hallották már néhányszor a testvérek is, ezt ha nem hallották, akkor tanulják meg. Ez az egyik alapvető hitvalláson, kereszténység tárgyában. Tagadd meg magadat, a felszínes magadat, de ne tagadd meg a magodat, azt a legbelső magot, ami az isteni szikra benned. Én ígértem ezt, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, igen, magát, ezt a felszínes magát, azt a testies magát, ahova az egész európai kultúrával lecsúszott az isteni útról, amit az enyém mondottam. Tehát tagadd meg magadat, úgy, ahogy atyáitól örökölt hiába való életedben, idegben, körülben, testedben éled az életedet, tagadd meg magadat, de ne tagadd meg a magodat. Mindenkinek van egy isteni magja. Na most te járd a sárdenhez csatlakozva mondom azt, amit én magam is nagy örömmel hallottam már, hogy gyűrűzik ez a gondot, és csirázik, és gyümölcsöket teret. Azt mondotta valaki, hogy, és teljesen egyetértek vele, hogy ez az én legbelső magom férfi mag. És a te legbelső magot esetleg női mag. Ott legbelül még nem vagyunk úgy, ahogyan majd leszünk az ígéretek szerint. A legbelső magom férfi mag vagy női mag, és a legcsodálatosabb lehetőség férfi-nő kapcsolatában az, hogy a férfi magja, most nem a testi magra gondolok, a férfinek az igazi magja kivirágoztatja a nő magját, és a nő magja kivirágoztatja a férfiét. Ezen a területen ez a legcsodálatosabb lehetőség, ami adatot nékünk Istentől. Ez az az így fény, ami támad, hogyha az Istentől rendelt optimális közelségbe, távolságba és közelségbe kerül férfi és nő. Tagadd meg magadat, de ne tagadd meg magadat, és a legcsodálatosabb lehetőség az, hogy egy nő egy férfinak a legszentebb magját kivirágoztatja, ezt a megtaposott magot. Fejáldás átbenben sokan tapostak rá nagyon csúnyán. Ezt a megtaposott férfi magot, ezt ő kivirágoztatta, úgyhogy megalkothatta életművét. Itt van a lehetőségünk, és valahol itt vannak aztán a korlátaink is. Nem tudom a lehetőséget se artikulálni, hogy ezt a gyakorlatban hogy kell csinálni, nem tudom a határokat megállapítani. Az biztos, hogy van ez a lehetőség, és elhibázzuk a személyi, emberi kapcsolatainkat, ha nem e fele megy a dolog, és elhibázzuk a személyi, emberi kapcsolatainkat, hogyha nem ismerjük föl azt a határt, amit Isten szabott nékünk ezen a területen. Na, testvére, ez a ma estét mondani van. Magunk rontjuk el az életünket. Istennel való kapcsolatunkat, önmagunkkal való kapcsolatunkat, egymással való kapcsolatunkat, férfi-nő dolgát, és ennek eredménye az, hogy megváltásra szoruló emberek vagyunk, akik nyugodtan utána mondhatjuk Pál apostol imádságát, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem. A halálnak testéből, valóságából, emberi egzisztenciából. A Isten segít holnap, következik a feleletehez. Hagyjuk meg a felét.